Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket itt a Kontakt Rádióban, a Fáraók Földjén című műsorban. Ezúttal Venamon beszélgető rovatunkhoz érkeztünk, és az Önök kérdéseiből választottunk ki egyet, egész pontosan a kutyákkal kapcsolatos kérdés, hiszen ez egy nagyon komplex, összetett kérdés. Milyen kutyák is voltak Egyiptomban? Ez volt a kérdés, és ez egy rendkívül izgalmas, érdekes dolog, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy az egész adás folyamán a kutyákat, az ókori egyiptomi kutyákat mutatjuk be. Kezdjük tehát a domestikációval, mióta is voltak kutyák az emberek környezetében, mióta éltek az emberekkel együtt a kutyák, már önmagában ez a kérdés is sok vitát kivált. Egyiptomon kívül vannak olyan kutyák, amik mondjuk Amerikában, hogy a legtávolabbi vidékkel kezdjük, 8000-7000-rel körülbelül Krisztus születése előtt akkorra keltezik a legrégebbi kutyaleletet. Van Európában 10-11000 éves a Zinkenberg-Mur Frankfurt mellett kutyalelet, tehát 10-11000 évvel Krisztus születése előtt, de nagyon régi kutyákról tudnak Szibériában, Japánban, kicsit megint közelebb térve Irak és a Krimfélsziget területén is, tehát a legrégebbi kutya egyébként, amit a szakirodalom fölmutat, azt Krisztus születése előtt 14000 évre teszik, és ezt már, ezt Bonn vidékén, Oberkasselben találták, tehát ez már rendkívül régi időszakban, tulajdonképpen még az őskornak, a pattintott időszakának a végére tehető. Tehát a kutya nagyon korán az ember társaságába szegődött, és nem volt ez máshogy Egyiptomban sem, ha nem is ennyire régiek az egyiptomi kutyaleletek, de az tény és való, hogy több ezer évesek, tehát a Merimde kultúra idejéből már Krisztus előtt 4800 tájékáról van kutya lelet, kutya csont településről Egyiptomban, tehát ekkor már domestikáltak legalábbis bizonyos mennyiségű kutyát. A kutya rajzok pedig Felső Egyiptomban szikla rajzok között is megtalálhatók, amik hasonló vagy esetleg még korábbi időszakra mutatnak. Az egyiptomi kutyákkal kapcsolatban, hogy hogyan kerültek Egyiptomba kutyák, őshonosak voltak, ott domestikálták őket, vagy behozták, ez szintén fölmerült, mint kérdés. Többfajta elképzelés is van ezzel kapcsolatban. Az egyik elképzelés szerint Egyiptom általában azt szokták mondani, hogy a kutyák azok a farkasokkal rokonok, a farkasokból fejlődtek ki. Egyiptomban nincsen farkas. Van viszont egy olyan sakál, amelyiknek farkas jellege van, úgy is hívják, hogy a latin neve Canis aureus lupaster, tehát ezüstös színe van, és hogyha az egyiptomi kutyaábrázolásokat, meg sakálábrázolásokat megnézzük, rendkívüli módon hasonlítanak egymásra. Alapvetően kétféle sakált ábrázoltak a fáraókori Egyiptomban, az egyik tiszta fekete volt, ez volt Anubis istennek a sakál formája. A másik sakál pedig szintén fekete volt, de a feje az ezüstösen csillogott, illetőleg a testén is voltak foltok, ezüstös foltok. Ez pedig az Upuaut nevű sakálistennek volt a sakál formája. Ez utóbbit állva szokták ábrázolni, és ő volt az, ami mindig az istenek előtt haladt, az utat megnyitotta, a neve is ezt jelenti, Assziútban volt egyébként a kultuszközpontja. Tehát ez egy olyan istenség volt, akinek az állata az emberi közelséget eleve föltételezte, sőt, az együttműködést az emberrel együtt. Tehát az egyik elképzelés szerint ez volt az őse az egyiptomi kutyának. Van persze további más elképzelés is, van olyan elképzelés, amelyik délről vezeti a kutya, egyiptomi kutyáknak az eredetét, hiszen a felső egyiptomi sziklarajzokon találhatók meg a legkorábbi ábrázolásai a kutyáknak. Van olyan elképzelés is, amelyik északról hozza, Szír-Palesztin terület közvetítéséből, Irak területéről érkezett volna ez szerint, tehát az ókori Mezopotámiából, az onnan betelepülő egyiptomiakkal együtt. Mert hogy az őskori Egyiptomban egyértelműen látszik, hogy nagyon szoros kapcsolat volt a két terület között, motivumokat is átvettek, és ez nyilvánvalóan az embereknek az találkozásával, emberi kontaktusok révén jöhetett csak létre, tehát az emberekkel együtt a kutya is bekerülhetett az őskori Egyiptomba. Mint említettem, a Nílus deltában, Merimde Beni Szalámaiban találták a legrégebbi kutyaleletet. A későbbi időszakban is található azonban kutyalelet az ókori Egyiptomban, az például a Badari kultúrában, majd a Negade kultúrában is, tehát folyamatosan végig követhető az egyiptomi kutyáknak a jelenléte, nagyjából Krisztus születés előtt 5000-től egészen a mai napig természetszerűleg. Hogy milyen kutyafajták voltak, a kezdeti rajzok nagyon sematikusak, nagyon nehéz, pontos információt kiolvasni belőlük, az azonban egyértelműen látszik az alkatuk alapján, hogy ezek a kutyák alkatilag a későbbi fáraókori kutyákkal megegyező alkatúak voltak, tehát a többségük az agarak közé tartozik, valamilyen agárforma volt. Az sem mellékes, hogy milyen környezetben jelennek meg a kutyák. Kerültek sírba, tehát elkísérték a gazdájukat a túlvilágra. Ezen kívül ábrázolásokon találhatók, edényeken, sziklarajzokon, és ezek az ábrázolások alapvetően kétfélék, az egyik egy emberrel együtt van, tehát mint az ember társa jelenik meg, a másik pedig a vadászati jelenet, amiből az is következik, hogy az emberek vadásztak a kutyákkal, tehát a kutyák a vadászatnak a részeivé váltak. Ez persze többféleképpen is történhetett, a pária kutyákkal kapcsolatban megfigyelték, nem csak Egyiptomban, más területen is, hogy ezek a kutyák olyan féldomestikált életmódot folytatnak, amennyiben az emberi lakóhely környékén, annak a közelében laknak, és az embereknek a maradékait fogyasztják tulajdonképpen el, sőt, a vadászatban is felhajtják a vadat, az ember elejti, azokat a részeket, amik számára értékesek, azokat elviszi, a maradékot pedig otthagyja, és a kutyák ezt elfogyasztják. Tehát elképzelhető, nagy valószínűséggel valami ilyen együttműködésből alakult ki a háziasított kutya. Egyébként nagyon szép, érdekes ábrázolások láthatók így a vadászat kapcsán, a kutyákkal kapcsolatban, ahogy a különböző állatok között megjelennek, szépen sorba vonulnak, például egy, hát nem is egy, hanem több fésűn is megtalálhatók, amiket elefántcsontból készítettek. Az egyik fésű az, amit Davis fésűnek szoktak nevezni. Ott sorokban vannak egymás alatt az állatok. Nagyon nevezetes ez a fésű, mert a legfelső sorban egy elefántot lehet rajta látni, és az elefánt kígyón áll, tehát mint ami a kígyót legyőzte. Viszont nagyon furcsa az elefántnak a rajza, mert az ormánya szépen lefelé néz, a szarva pedig úgy néz fölfelé, minthogyha egy orrszarvú lenne, de hát ez egyértelműen az elefántnak az agyaraira vonatkozik. Alatta madarak vannak, majd oroszlán az egyik oldalon, másik oldalon pedig kutyák, viszonylag nagy testű kutyák, pária kutyáknak határozták meg őket, fejüket fölemelve, fülüket hegyezve láthatók, azon az oldalon, ahol a harmadik sorban vannak, aztán itt alattuk marhák vannak, majd utána újabb kutyasor következik, és ezek a kutyák már lefelé hajtják a fejüket, tehát úgy néz ki, mintha két különböző kutya fajta szerepelne itt az ábrázolások között, vagy legalábbis két különböző kutya viselkedési forma. A túloldalon a harmadik sorban oroszlánok vannak, az alatt gazellák, majd utána jönnek a lehajtott fülű kutyák. Tehát ez például egy nevezetes ábrázolás, de szintén nevezetes a brooklyni késnek a nyele, ahol megint hosszú, tömött sorban vonulnak az állatok, és ezek között az állatok között ugyanígy fölvonulva, szintén sorba helyezkedve láthatók a kutyák. És az, hogy ezek a késekre kerültek, ezek nagy valószínűséggel nem véletlenül kerültek oda, hanem vadászkések voltak, tehát ilyen módon is a rajz segítségével a vadászatnak a sikerét kívánták megvalósítani, mint ugye tudjuk, a kutyák a vadászatban társaik voltak az egyiptomiaknak, nem csak ekkor, hanem a későbbi időszakban is. Más kés ábrázolásokon is megtalálható ez a kutyaábrázolás, és pontosan ezek miatt az őskori kutyaábrázolások miatt, mint mondtam, a pária kutyára emlékeztető, ahhoz hasonló az egyik sor, a másik egy kicsit máshogy néz ki, amelyik szépen fölemeli a fejét, és magasba emeli a füleit is, azzal kapcsolatban fölmerült, hogy az az afrikai agárból származna, tehát hogy ez az afrikai agár lenne, annak az a ma ismert agárnak az őse, tehát a Lycaon pictus, és ha és amennyiben ez, akkor ez ugye a másik Egyiptomban is megtalálható sakálfajtának az őse, és ebben az esetben a kutya domestikációja, ezeknek a kutyáknak a domestikációja Egyiptomban is megtörténhetett. Ez a kutya fajta egyébként saját egyiptomi neve van, és a korai időkben, az óbirodalom, sőt a középirodalom korában is kezemnek nevezték az ilyen kutyákat, nagyon nagy becsben tartották, és különböző méretűek voltak. Voltak egészen kisméretűek, hogyha valaki a Királyfi és a Sors címen ismert történetet olvassa, akkor egy kis remegőt kért a királyfi, akit a sivatagban egy toronyba zártak el, mert ugye amikor megszületett, azt a jóslatot kapta, hogy el fog veszni, mégpedig egy krokodil, egy kígyó vagy egy kutya által. És ezért nehogy elvesszen, atya féltette az életét a sivatagban, egy olyan helyen, egy toronyban élt a királyfi, ahová ugye se a krokodil nem tudott fölmenni, a kígyó se tudott olyan magasra fölmenni, kutya sem volt, tehát minden olyan lehetőségtől elzárva, ami esetleg bántalmat okozhatott volna. A kis királyfi azonban, ahogy nőtt és cseperedett, ugye egyre kíváncsibb lett, és a torony tetejéről látta a sivatagi vadászokat, a kutyával vadászokat, és ő is kért egy kutyát magának, egy kezem kutyát. Na most a kezem kutyának alapvetően az ábrázolások alapján három vagy négy fajta változata van. Az egyik változat az, amikor a farokban van különbség, visszagöndörödik a farok, vagy egyenes a farok. A másik a méretben mutatkozik meg, tehát van olyan kezem kutya, amelyik szép, nagy méretű, és van olyan, amelyik kicsi, aprócska termetű. Nyilvánvalóan, amikor azt mondta az atya, hogy akkor kapjon egy kis remegő kezem kutyát, akkor erről a kutyáról volt szó, ilyen kutya volt az, amit megkapott a királyfi, és amivel aztán együtt élt egy darabig, egészen addig még ugye nem támadt kedve, hogy ő akármit is szán számára a sors, nem akar bezárva élni, és elindult az útjára, és hát az útja során kiderül, hogy az a bizonyos kutya, amelyik megtámadja, amelyik a végzete lehet, az a saját kis kutyája is lehet, sajnos nincs meg a történet vége, tehát nem tudjuk, hogy igazából mi történt vele. És akkor most itt egy kis szünetet tartunk, zenét hallgatunk, aztán folytatjuk adásunkat. Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok Földjén című műsorunkat, tehát Venamon beszélgető rovatunkban a kutyákról beszélünk. Eddig elmondtuk, hogy az ókori Egyiptomban többféle kutyát is ismertek, és ezekkel a kutyákkal nagyon közeli kapcsolatot építettek ki, gyakran voltak a gazdáikkal, illetőleg a vadászatban segítették is őket. Eredetüket tekintve alapvetően háromféle nézet van. Az egyik az az, hogy bevándoroltak ezek a kutyák Mezopotámia felől. Egy másik nézet szerint a Canis aureus lupaster volt az, a sakál forma, a sakál farkas, amelyik Egyiptomban őshonos, ami ezeknek a kutyáknak az őse volt, illetőleg a harmadik elképzelés szerint az afrikai agár, a Lycaon pictus volt az, amelyik bevándorolt ide tulajdonképpen, és amelyiket háziasítottak. Persze lehetett akár egyszerre többféle módja is a kutyák domestikációjának, többféleképpen is bekerülhettek Egyiptomba a kutyák. Most, hogyha nézzük, hogy a kutyákat az óbirodalom során hogyan tartották, mit tudunk arról, hogy mennyire voltak fontosak, hogyan bántak velük, akkor meg lehet állapítani azt, hogy a kutya az nagyon fontos lehetett az egyiptomiaknak, hiszen kutya motívummal díszítettek például olyan kanalakat, amikben drága kenőcsöket tartottak. Na most egy ilyen kanálra akár több kutya is egymás mögött kettesével sorba rakva, akkor kerülhetett, hogyha ez a kutya értéknek számított a szemükben. Ezen kívül készültek kutya szobrok is, tehát kicsi, a korai időre jellemző olyan szobrocskák, amiket fogadalmi ajándékként templomokban szoktak elhelyezni. Ez megint csak azt mutatja, hogy ezek a kutyák bizony komoly becsben álltak, nagyon fontosak voltak. Jól ismerték az egyiptomiak a kutyákat, a kutyábrázolásokon lehet azt is látni, hogy vannak kutyakölykök, és vannak felnőtt kutyák. Tehát ott a környezetükben kölykeztek, együtt éltek a kis kutyusokkal. Hogyha még tovább nézzük ezeket a kutyaábrázolásokat, akkor az is kiderül, hogy ezek a kutyák nagy valószínűséggel rituális jellegű cselekményekben is részt vettek. Például Hierakonpolisban, az úgynevezett százas sírban, ami nagyon nevezetes, hogy falfestmény található ott, a jelenetek között található egy olyan jelenet, ahol egy ember áll középen, és két oldalt hosszú farkú kutya ágaskodik, és teszi a tappancsait rá az emberre, minthogyha valamilyen fontos cselekményt végeznének. A későbbiek során pedig a fáraó 30 évenként az úgynevezett Szed ünnepség folyamán megújította a hatalmát, és ennek az ünnepségnek volt egy olyan része, ahol a kutyával együtt futott a fáraó. Tehát ez azt jelzi, hogy a kutyának nagyon fontos szerepet tulajdonítottak az ókori egyiptomiak. Hogyha pedig az óbirodalmi sírokba belépünk, bizony a sír ábrázolások között, például Mükerinész korában, Debhennek a sírjában is a sír urát ott lehet látni, amint egy kutyával együtt jelenítette meg magát, ahogy megnézte, figyelte, hogy hogyan hozzák számára a halotti felszerelését, akkor mögötte egy ilyen kicsi visszacsavarodó farkú kutyus állt. Persze nem egyedül itt volt, Tezennek a sírjában is, szintén Gízában hasonló jelenet figyelhető meg, de ott már nem egy kutyát vezetnek, hanem kettőt. Ebben a sírban azt is lehet látni, hogy nem csak a kutyát háziasították, hanem az alsó sorban, ahogy a sír tulajdonosának, Tezennek a kíséretét ábrázolták, látszik, hogy a kíséretében volt külön személyzet, amelyik a kutyákra vigyázott, meg volt külön olyan is, aki a pávián majomra, amit szintén mint egy házi állatot vittek, illetőleg van olyan rész is, ahol további állatnak a nyoma látszik, a lába, hogy pontos legyek, És nem lehet egész pontosan megállapítani, hogy ott milyen kutya volt, de az sincs kizárva, hogy ez is egy kutyát jelenít meg. Ahogy tovább lépünk, szintén Gízában például Cetunak a sírjában az áldozati jeleneten látható a kutyus. Ez a kutya már más, mint a korábbi kutyák. A korábbi kutyáknak egyszínű volt a bundája. Ez a kutya, ami Cetunak a sírjában van, ez foltos. Tehát egy másik kutya fajtát jelöl, és nem is akárhol van, mint mondtam, az áldozati jelenetben, de a sír tulajdonosának a széke alatt, ami azt jelzi, hogy nagyon fontos szerepet töltött be, bárhol ott lehetett a sír tulajdonosával együtt. A megjelenése, ahogy ábrázolták, az ugyanúgy néz ki, mint a Tyezen kutyáé, de ugyanakkor azzal, hogy foltos, úgy tűnik, hogy egy másik kutya fajtára akartak utalni, és az egyiptomi ábrázolásokat végignézve, az Óbirodalom korában, a 6. dinasztia idejében Mereruka sírjában találni olyan bullterriert, ami hasonló foltosságot mutat, tehát nagyon könnyen elképzelhető, hogy voltak keveredések, nem fajtiszta vonalak voltak végig az egyes kutyáknál. Hogyha végiglapozza az ember, végignézi az egyiptomi sírábrázolásokat, akkor azt is látja, hogy ezek alatt a székek alatt van, amikor fekszenek, van, amikor ülnek a kutyák, és hát álló kutyákat is lehet látni. A sírábrázolások között azonban néha nagyon szokatlan jelenetek is feltűnnek, és ilyen szokatlan jelenet Ahetmeru Nisutnak a sírjában, amikor az egyik falon azt ábrázolják, ahogy egy tehén éppen ellik. A kis borjúnak már a feje és a mellső lába kint van, és hát a borjú azon dolgozik, hogy a teljes állat élet ki tudjon bújni, új életet tudjon adni az állatkának, kisborjúnak, viszont nem messze a kisborjútól ott van egy olyan kutyus, ilyen Tyezen kutya, amelyiknek a fülei hátra vannak csapva, a lábai szemmel láthatóan azt mutatják, hogy ez rohanvás szaladt ide ez a kutya, és mögötte pedig egy pásztort lehet látni, bottal a kezében magasra emelve, mint amelyik le akar csapni a kutyusra, nehogy bántsa a kisborjút. No, ezt egy többféleképpen értelmezik, a legújabb értelmezés humoros jelenetként magyarázza. Persze a kutyáknak a zömében a legtöbb esetben nem így jelennek meg. Amikor vezetik őket, mint hogy említettem, többször vezetik őket, akkor nyakörvet kötnek a kutyusokra. Ezek a nyakörvek egy fönn is maradt, igaz, hogy az Újbirodalom korából, de szépen díszítve is lehettek. Más esetekben, és ebben a fennmaradt díszített nyakörvnél egyébként állatmotívumokkal van díszítve, teljesen körbe szalad, és egy gyakorlatilag egy karika volt. Más esetekben viszont nem maradt fönn az olyan nyakörv, de az ábrázolásokból nyilvánvaló, hogy szalagot is kötöttek a kutyának a nyakába, és a szalag elől lógott le róla. Több ilyen ábrázolás van, de azt is hozzá kell tenni, hogy olyan is van, amikor a szalag nem elől, hanem hátul a hátára lóg le. Tehát úgy tűnik, hogy ezt ki-ki kedve szerint variálhatta. És persze vannak olyan szalagok is, amik nyilván nem szalagok voltak, tehát nem dísz célját szolgáltak, hanem bőrszíjak voltak, mert a szalagnak olyan hosszú volt a vége, hogy az egy embernek a kezében volt, aki a kutyák pásztora névre hallgatott, egyébként az egyiptomi meghatározás szerint, tehát a kutyáknak az őre volt, idomítója feltehetőleg, hogy a vadászatban minél sikeresebben tudjon részt venni, vagy minél jobban be tudjon illeszkedni abba az életmódba, amit a ura, a gazdia élt. És van olyan jelenet is, ahol ennek a szíjnak a végénél egy másik szíj is csatlakozik, és a másik szíjon egy cerkof majmot vezetnek. Tehát többféleképpen hasznosították, illetőleg alkalmazták a kutyákat. Mint említettem, a méretük is különböző, tehát ez azt jelenti, hogy például a középirodalmi Beni Hasszánban Hetinek egy nomárhész volt, tehát nagyon előkelő úr, a nomosznak a vezetője, több kutyája is volt, 3 kutya, szanaszéjjel körülötte jöttek, mentek, úgy élték az életüket a 11. dinasztia korában. Egészen pici Daxlia lehetett, ha az arányok stimmelnek, Khnumhotepnek, szintén Beni Hasszánban, ugyanebben az időszakban, és hogyha alaposan megnézzük az ostrom jeleneteket, akkor még az ostromnál is egyik Amenemhátnak a sírjában, szintén Beni Hasszánban látjuk azt, hogy egy várost ostromolnak, nagy tornya van a városnak, ott íjjal próbálják az ostromlókat eltalálni a torony magasából, és a távolban ott áll egy kis kutyus, szépen nyugodtan áll, farkát fölemelve a magasba, és figyeli a jelenetet. Nyilván azért, mert hogy a hadjáratnál is a kutyákat magukkal vitték. A csatában is szerepet játszottak. Most, mielőtt tovább haladnánk, és a kutya nevekről, milyen neveken hívták a kutyákat, például arról beszélnénk, megint egy kis zenét hallgatunk. Kedves hallgatóink, folytatjuk tehát műsorunkat, a Fáraok Földjén című műsort, ahol a kutyákról beszélünk, és azt ígértem, hogy kutya nevet is fogok mondani, hogy hogyan hívták az ókori egyiptomiak a kutyáikat. Ez pedig egy gízai töredék segítségével fogom most megtenni először, amelyik az 5.-6. dinasztia idejéből származik, egy mészkő lap, 10 soros fölirattal, és a felirat nem akár hogyan hangzik, mindjárt mondom a teljes szövegét. A kutya, amelyik őfelségének a védelmezője, Abitiu névre hallgat. Őfelsége megparancsolta, hogy temessék őt el, és egy koporsót adjanak neki a királyi kincses házból. nagy mennyiségű finom vásznat és tömjént is adatott neki. Ő felsége finom olajat adatott neki, és egy sírt építetett a kézműves csapatokkal. Ő felsége ezt azért tette a számára, mármint a kutya számára, hogy megigazuljon. Minden valószínűség szerint Anubis Isten előtt, mert ebben az időben még Anubis volt többnyire, akik előtt megigazultak, Oziris később vette át ezt a helyet. Tehát halljuk, hogy Abitiúnak nevezték ezt a kutyát, és ez a kutya nem egyszerűen egy vadászkutya volt, nem egy kis kedvenc volt, hanem ő felsége védelmezője, vagyis egy védőőrző kutya, egy újabb funkció, amit az ókori egyiptomi kutyák betöltöttek. Persze más kutyanevek is voltak, elég sok kutyanév megmaradt, többet ismerünk, és ezek a kutyanevek tulajdonképpen ugyanolyan nevek voltak, mint amiket ma is adunk a kutyáknak, tehát egy részük emberi név volt, más részük pedig attól független. Például volt olyan kutya, hogy Neb. A Neb szó az urat is jelent, meg mindent is, attól függően, hogy hol helyezkedik el, milyen funkcióban. Úgyhogy ezt a kutyát lehetett akár úrnak is nevezni. Ugye hercegnő elhangozhat egy nőstény kutyára, ez annak a pandantja lehet. Van aztán olyan kutyanév, hogy Abu. Abu az az elefántnak a neve, illetőleg az elefánt agyarnak a neve, úgyhogy állhatott akár ezzel is kapcsolatban. Van Ikeni, bátor. Aztán van Seki, amit nem tudunk lefordítani, van viszont olyan is, amelyiket Degemnek nevezik. A Degem a ricinus növénynek a neve, tehát még egy növénynevet is adhattak a kutyának. Aztán van Jetet, van a veret az ugye a nagy, azt jelenti, tehát egy tulajdonságot mond el. Aztán van olyan, hogy Beha, Ab, Abu, Abaker, Tekenru, Tepnéfer, a Tepnéfer, aki ugye a néfer az szépet jelent, a Tep az pedig ami az élén van, vagy fejet is jelent, tehát a szépek élén levő, tehát mondjuk szépséges, szép kutya lehetett, aki ezt a nevet kapta, de van olyan név is, hogy Máti, tehát a két igazsághoz tartozó. Ugye a Mát, az egy rendkívül fontos fogalom volt az ókori Egyiptomban, a kettős igazság csarnokába, a Máti csarnokba mentek el a halottak, és ott igazultak meg, ott nyertek örök életet, vagy örök halált. Tehát ez a kutya, ez nagyon igazságkedvelő lehetett. De volt olyan, amelyiket Anhu-nak neveztek, aki él, tehát az élő. De volt olyan is, amelyiket ötödiknek, vagy hatodiknak hívtak, tehát egyszerűen megszámozták, hogy hanyadik kutya a sorban. Úgyhogy nagyon sokféle kutyanév volt, még néhány nevet így felolvasok, csak az érdekesség kedvéért, hogy hogyan hangoztak ezek a kutyanevek. Volt olyan, amelyik Száú névre hallgatott, Szádegi is volt, Iátyezet, Idzsá, Uátnoferet, vagy Szeneb. Szeneb az ugye egészség, tehát ez a kutya nagyon egészséges lehetett. Szeneb Nebef viszont már azt jelenti, hogy az ő urának az egészsége, tehát ő volt az, aki gondoskodott az ura egészségéről. És egyébként több ilyen kutya nevet is ismerünk, tehát ez elképzelhető, hogy arra vonatkozik, például a II. Világháború során hallottam olyanról, hogy megsebesült valaki, és nem fertőzött el a sebe, mert a kutyák lenyalták. És ilyen, így tulajdonképpen az életét megmentették, egészséget adtak a sebesült katonának. Van aztán olyan is, hogy Tjauen Anhen Szenebi. Na, ez megint egy érdekes, szép összetett név. Tehát az élet leheletének az egészségét adta tudnélik a gazdájának. Persze vannak nem értelmezhető nevek is, például a Rehu az egy ilyen kutyanév, de a Mút az többféleképpen értelmezhető. A halottat is úgy nevezték, hogy Mút, és az anyának is Mút volt az egyik formája, és az írásmódból lehetett egyértelműen tudni, hogy melyikre gondoltak. Ebben az esetben a keselyűvel írták, tehát az anya. Úgyhogy ez egy nagyon gondoskodó kutya lehetett, akár esetleg fölnevelhetett más állatnak is, fölnevelhette a kölykét. Mert hogy ezek a kutyák, ezeket többféleképpen is tartották, volt olyan kutya, amit más állatokkal együtt tartottak, mint említettem például a majmokkal együtt, de tarthatták akár a házi állatokkal együtt is. No, még néhány kutyanevet mondok, és utána például a bák kutyanév, az azért nagyon érdekes, mert a bák az egy olajnak, egy drága olajnak a neve. Tehát azzal is kapcsolatba hozták, ezzel is az értékét jelezték a kutyának. Volt Hekenu nevű kutya, volt Nofer, szép, jó kutya, volt Heb kutya is, említettem a Hebszedet, tehát a Heb ünnepségét a fáraónak, és volt olyan kutya, amelyiket Hebnek neveztek el. Úgyhogy nagyon változatos, tényleg emberi, állati, mindenféle nevek voltak. Utolsónak még egy kutya nevet említek, amelyik a 6. dinasztiában élt, nőstény volt. Sajnos nem tudjuk a teljes nevét, de egy fáraónak a kartusa a nevének a része volt. Tehát Meri-Ré fölirat maradt meg a kartusból, és mellette egy kivésett részleg, tehát ez azt jelenti, hogy egy fáraónak a akár kedveltje is lehetett mondjuk a kutyának a neve. Tehát az, hogy fáraóhoz kötötték, az egy érdekes dolog. És Desasából származik ez a szöveg, ahol így ilyen kutyanév szerepel, tehát nem a fáraónak a tulajdonában volt. Mindezek után még egy dolgot szeretnék a kutyákkal kapcsolatban elmondani, nevezetesen, hogy a kutyáknak nem csak sírkövet állítottak, hanem volt olyan, hogy kis koporsót is csináltak, önállóan eltemették saját sírban a tulajdonos sírja mellett. Tehát a halotti kultuszt is biztosították a számára, kapott túlvilágra útravalóul ételt és italt, nehogy a túlvilágon valami baja származzék. Végül a kutya fajtákról még nem beszéltem, csak említettem, hogy többféle kutya élt az ókori Egyiptomban. A vizsgálatok alapján azt lehet megállapítani, hogy volt ez a bizonyos tyezem kutya, tehát ez egy ilyen agár, ami a sakálhoz, az Egyiptomban levő, tehát nem igazi, hanem áll sakálhoz, mert ugye ez a farkashoz hasonlít. Tehát ehhez a sakálhoz hasonló felépítésű, ennek több változata volt. Ezen kívül azonban, tehát a tyezemen kívül volt a pária kutya, mármint hogy annak az őse, volt olyan kutya, amelyik a szaluki kutyához hasonlít, tehát a szalukinak az őse, ez is ugye egy agártípus. Volt aztán a bull terrier kutya, ez ritka volt, a szaluki meg az előbb említett bazen, illetőleg a tyezem kutya az a bazenjinek az őse. Tehát ezek voltak a leggyakoribbak. De emellett volt tehát bull terrier is, volt mastiff kutya, vagy legalábbis annak az elődje, volt olyan, ahol ezek keveredtek egymással, és volt dachsli jellegű kutya is, tehát egy olyan kutya, amelyik ma dachsliként lehetne a leginkább meghatározni a rajzok alapján. Tehát ezek a kutyák voltak az ókori Egyiptomban, ezeket ábrázolták, és tudjuk azt, hogy ezeket tanították is, és a nevük, a kutya név, arról még nem volt szó, az is nagyon érdekes, mert több nevük volt. A tyezem név, ennek etimológiája nem vezethető vissza semmilyen értelmes egyiptomi szóra, viszont a másik név, amit használtak a kutyára, az iu-iu, vagy iu, az a középbirodalom idejében tűnt fel, és hogyha ezt úgy mondjuk, hogy iu-iu, akkor ugye a kutya hangot utánozza, tehát ez egy hangutánzó szó volt. Egyébként az új birodalom idején újabb kutyafajta tűnhetett föl, mert egy újabb kutyanév jelent meg, mégpedig a behen, és ez a behen, ez az ugatást is jelenti, az egyiptomiban már a korábbiaknál az oroszlán ordítást is, tehát ez megint egyfajta hangutánzó szó, amit ettől kezdve a kutyákra alkalmaztak. És az új egyiptomiban még a ketket szót is használták a pici, apró kutyára. Illetőleg még egyetlen egy kutyaszót mondanék, ami megint csak az új egyiptomi időszakban, tehát az új birodalom korában jött divatba, a vensiú, ami a venes sakál szónak egy kicsinyítő képzős alakja. Tehát ez jelzi azt, hogy itt is egy kutyáról van szó, sakálhoz hasonló kutyáról, és ezt a kutyát, ezt őrző kutyaként tartották az egyiptomiak. Végül egy utolsó kutya fajta megnevezése az ókori Egyiptomból, az Isheb. Sajnos ezt nem tudjuk fajtához kötni, de ez is valamilyen új dolog lehetett. Említettem azt ugye, hogy a kutyák ugatnak, és ezt az ugatást, ezt az iu-iu-val a kutya névben utánozták. Volt azonban más szó is a kutyaugatásra. Volt egy olyan szó, hogy uher, uher, ez megint egy hangutánzó szó, illetőleg ennek a duplázásával is ki tudták fejezni az ugatnét. A kutyákra pedig, aki vigyázott, az a meni útjezem, a kutyának a pásztora volt, megmaradt ez a szó, és hogy a kutyákra, hogy sok kutya is lehetett egy helyen, azt jól mutatja, hogy a kutya pásztoroknak is volt főnöke, volt elöljárója, aki atyú en meni útjezem volt. Tehát, ha már elöljáróra volt szükség, akkor több csoportba kellett azoknak a kutyáknak lenniük, amiket idomítottak, úgyhogy megfelelőképpen tudjanak ugye viselkedni, és vadászatban eredményesek legyenek. Az utolsó funkciója a kutyáknak, ami úgy tűnik, hogy a késői időszakban fejlődött ki, az pedig a pásztor kutya, amikor a nyájakat terelték, tehát ez is a kutyák használatának a bővülését jelzi Egyiptomban, a helyzetnek, a gazdasági életnek a változásával, tehát a kutyáknak a hasznosítása is fokozatosan egyre bővült, egyre több fajta kutya volt Egyiptomban, de ennek ellenére a kutyákat sose fogyasztották, mint például a Távol-Keleten. Jól lehet, van egy olyan forrásunk az ókori Egyiptomból, ami kutyának az elfogyasztásáról szól, de ott egyértelműen arról van szó, hogy két város egymással hadilábon állt, az egyikben a krokodil volt a szentállat, másikban a kutya, és a krokodilt a másik városban, a kutyának a városában, Assziútban elfogyasztották, és erre a krokodil tisztelő városban megtorlásként a másik városnak az istenként tisztelt állatát, szent állatát, a kutyát megették. Tehát ez egy egészen különleges eset volt. Ezzel, mivel időnk úgyis lejárt, és lényegében a legfontosabb dolgok a kutyákkal kapcsolatban elhangzottak, zárom is a műsort, és jövő pénteken ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Kontaktrádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.